első versét, aki nem jár hitlenek tanácsán. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük az 512. dicséretünk első, második és harmadik versét. Az első vers így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amit írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, az első és azt követő versekben. A megnevezett szent helyen, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, az első és a következő versekben így szól hozzánk Isten igéje. Miután pedig átmentek Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógájuk. Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vetekedett velük az írásokból, megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. És némelyek azok közül hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Síláshoz. Úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül is nem kevesen. De a zsidók, akik nem hittek, irigységből felindítatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván felháborították a várost, és a Jáson házát megostromolták, és igyekeztek őket kihozni a nép közé. Mikor pedig őket nem találták Jásont, és némely atyafiat vonszoltak a város előjárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek, kiket Jáson a házába fogadott, pedig ezek mindnyájan a császár parancsolatai ellen cselekesznek, mivel hogy más tartanak királynak a Jézust. Fel is indították a sokaságot és a város előjáróit, akik meghallgatták ezeket, de mikor kezességet nyertek Jáson és a többiek részéről, elbocsátották őket. Az atyafiak pedig azonnal azon éjszakán elküldték Pált Sílással egyetemben Béreába, kik mikor oda mentek, elmentek a zsidók zsinagógájába. Ezek pedig nemes lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint kik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek, és sokan hittek azért ők közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonika beli való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Isten igéjét, elmentek és a sokaságot ott is felháborították, de akkor mindjárt kibocsátották az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé. Sílás és Timóteus azonban ott maradtak. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálát adunk Istenünk a Te gondviselő szeretetedért, amelyen megőriztél bennünket, amit sokszor, sokféleképpen megmutattál az életünkben, gondoskodtál eledelünkről, megtartatásunkról, vezetted utainkat, megoldásokat adtál az életünkbe, olyanokat, amiket ki sem tudtuk volna találni, és utólag látjuk, hogy ez bizony a Te kezed munkája volt. Megőrizted szeretteinket, örömöt adtál a családjainknak, és most indítatást adtál nekünk, hogy eljöjjünk ide a gyülekezet közösségébe, hogy meghallgassuk a te szavadat. Szólj hozzánk, Urunk, azért jöttünk, hogy megértsük, hogy mit üzen számunkra, mi a véleményed, gondolatod a mi életünkről, kérjük, hogy közöld ezt velünk. Hát, hogyha az intést adott, el tudjuk azt fogadni, hogy kész legyen a szívünk megváltozni, hogy tudjunk járni a te utaidon. Hát, hogy a te bátorító, biztató szavaid valóban biztatást és bátorítást jelentsenek számunkra. Hadd, Urunk, hogy a te örömöd betöltse a mi életünket, hogy ne a szomorúság vezérelje minket. És csitítsd a lelkünk a szomjúságát, ami az ígéd után van, úgyhogy táplálkozhatunk ígéddel, úgyhogy bevesszük azt, és szívünkbe forgatjuk a te beszédedet. Urunk, érezzük állandóan a méltatlanságunkat, amikor eléd jövünk, hiszen mi nem érdemeljük meg, hogy velünk szóba állj, mert olyan sok dolog tanúskodik ellenünk, amikor a te törvényeit nem tartottuk meg, és még ha semmi rosszat nem is tettünk volna, akkor is a szívünkben ott van mind az, ami rosszra vinne bennünket, és így méltatlanul mégis közeledünk hozzád, mert bizakodunk a megváltónkban, a Jézus Krisztusban, ami szabadítónkban, az ő nevét kérünk, hogy fogadja bennünket. És hallgass meg imádságainkat, amiket nem csak a csendességeinkben mondunk el otthon, nap mint nap, hanem most itt a Isten tisztelet csendjében is a szívünkben forgatjuk és eléd tárjuk kéréseinket a betegeinkért imádkozván. Az úton levőket, a pihenésben levőket eléd hozva, hogy őrizd meg őket, adj nekik jó kikapcsolódást ezen a nyáron. Őrizd meg bennünket is, és a szívünkbe levő irántad való szomjúságot is. Így hallgass meg imádságunkat, és add a te ígédet. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 171. dicséretünket. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Karica Máté írta. Ő volt a nagy reformátorunknak a egyik segítője, tanítványa, Rácz Kevin utódja. Ő volt, aki a tanítómesterét a hajánál fogva húzta ki a Dunából. Énekszerző volt, és ezt a szép éneket is ő írta. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az apostolok cselekedetei írott könyv 17. részében, a 11. versben. Fennállva hallgassuk meg az igét. A Bérea beliek pedig nemes lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint kik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak én ezek. Kedves igehallgató gyülekezet, a mai igehirdetésem alapigéje az újszövetségi ige szakasz, amit a vezérfonal szerint olvasunk, az apostolok cselekedetéből, ami bemutatja, hogy hogyan terjedt el az Isten igéje Jeruzsálemtől Rómáig. Ezt az utat mutatja be, hogy miként jutott el az evangélium a birodalom fővárosáig. Ennek a munkának az egyik legfontosabb személye volt Pál apostol, aki különböző utitársakkal együtt rótta az utakat, és mindenhova vitte az Isten igéjét. A Jelenések könyvében sok szimbolikus, jelképes leírás van, például azt is olvassuk, hogy láttam az Isten angyalát repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt. Tehát Isten az ő küldötteit mindenhova elbocsátotta, akiknek ott volt az örökkévaló evangélium. És ilyen küldötte volt Pál apostol is, aki vitte magával az örökkévaló evangéliumot. Egy nagy hírt, a legnagyobb hírt az emberek számára, a legjobb hírt, hogy szeret az Isten, hogy nem kell az ördög hatalmában maradni, hogy a bűneinkből megszabadulhatunk, és van örök élet. Ezt a hírt viszi magával. A pogányságba viszi a hírt magával, sőt, most már láthattuk, hogy az evangélium átlépett Kis-Ázsiából Európába. Az előző részekben azt olvastuk, hogy az első európai városban, Filippiben is emberek hitre jutnak, tehát ez az európai kereszténységnek a születése. És onnan Filippiből ment át Tesszalonikába. 160 kilométeres utat tett meg, és hirdette az igét, utána pedig Tesszalonikából elment Béreába. Ezeket a görög városokat járja végig, és vele van az örökkévaló evangélium. Úgy is mondhatom, hogy a Jézus Krisztus híre megy oda, úgy is mondhatom, Isten szent lelke megy oda, úgy is, hogy az Úr Jézus jön és hívja ezeket az embereket Pál apostol szolgálata által. És ez egy óriási dolog, hogyha valóban elmegy Istennek ez az üzenete. Egyszer majd az utolsó ítéletkor ott állnak sokan Jézus előtt, és azt fogják mondani, hogy a mi utcáinkon tanítottál. Előtted ettünk, ittunk, és Jézus azt fogja mondani, hogy de én nem ismerlek titeket. De olyan is lesz, hogy valaki elmondja, a mi utcáinkon tanítottál, előtted ettünk, ittunk, és mi elfogadtunk téged, akkor azt mondja, hogy de ismertelek titeket. Mert az, hogy eljutott valóban az evangélium, különböző fogadtatást láthatunk, különböző módon fogadták az emberek az evangéliumot. Így, és ez az első gondolat, amit az igehirdetésben kiemelek, egy összehasonlítás. Nem egyformán fogadják a gyülekezetek, vagy a helyek a Krisztusnak az evangéliumát. Azt olvastuk itt az igében, hogy ezek a Bérea beliek nemes lelkűek voltak, mint a Tesszalonika beliek. Mert a Bérea beliek nagy örömmel és készséggel, szívvel, lélekkel befogadták az igét. Ez egy összehasonlítás. Nem ítélkezés, ez nem szeretetlen összehasonlítás, egyszerűen ténymegállapítás, hogy egy csoporthoz, egy embercsoporthoz, akár egy faluba, vagy egy városba eljutott az evangélium, egyesek elfogadták, mások pedig nem. Itt még pontosítva a dolgot elmondhatjuk, hogy Pál apostoléknak az volt a módszer, hogy elsőnek rögtön a zsinagógába mentek. Az ókori zsidóság annyira elterjedt volt, hogy minden városban volt, nagyobb városban volt zsinagóga. És Pál apostol mindig a zsinagógával kezdte. Az azt jelenti, hogy Isten még fölajánlotta a zsidóknak az evangéliumot. Meg elveszítették a megváltót, a Krisztust elutasították ott Jeruzsálemben. De Isten úgy szerette ezt a népet, hogy mindig újból és megint, akár valami Pál apostol fölajánlotta a zsidóknak, hogy még egy esélyetek van, aztán még egy esélyetek van. Ez az egésznek a menete az apostolok cselekedetében. Végül Rómába elér, és elérkezve Rómából a nemzetközi zsidóság képviselőinek is elmondta, hogy Krisztus értetek is, hogy titeket szeret, higgyetek benne, fogadjátok el. És amikor a nemzetközi zsidóság vezetősége is elutasította, eltaszította magától az evangéliumot, akkor 4 év múlva elindultak a római seregek, és elpusztították Jeruzsálemet. Ezzel ért véget az ókorban a zsidó nép vége, illetve a kiválasztottság ezzel zárult le. Tehát különböző módon fogadták. Tesszalonikában is ilyen vegyes volt a fogadtatás, hiszen azt olvassuk, hogy a zsinagógában egyesek elhitték a Jézus evangéliumát, el is fogadták, sőt, rengeteg görög is csatlakozott hozzájuk, megjegyzett, és előkelő asszonyok, amit nem szabad lebecsülni, mert hogyha látjuk az egyház történelmet, nyilvánvaló, hogy az előkelő asszonyok rengeteget tettek az evangélium ügyért. De ezt látván azok a zsidók, akiknek kemény volt a szíve, megelégelték és elutasították. Ezzel szemben, amikor átmegy az evangélium Béreába, a másik városba, ott a zsinagógában úgy, hogy van, elfogadják és csatlakoznak hozzá Pál apostolhoz és Síláshoz. Tehát egyik helyen elfogadják az igét, másik helyen pedig nem. Ezért mondja, hogy a Béreabeliek nemesd lelkűek voltak, mert nem egyformán terjedt az Isten igéje sem. Az egyház történetben tudunk ébredési időszakokról, amikor Isten egy-egy helyen nagy lelki megújulást adott, így a 40-es évek végén nagy lelki ébredés volt Magyarországon, de nem volt egyforma. Voltak falvak, ahol ugyanazt az evangéliumot hirdették és elutasították. És a szomszédos faluban pedig elfogadták az igét, és élő közösségek alakultak, amik aztán a vallás üldözés idején, mint egy megtartást jelentettek azoknak az embereknek, akik abban a faluban laktak. Az észak-írországi barátaim is elmondják, hogy amikor ilyen ébredési időszak volt, bizonyos települések teljesen nyitottak voltak az evangéliumra, mások meg bezárkóztak, és hallani se akartak erről az egészről. Mert bezárt szívű emberek voltak. Egyszerre egy csoportról van szó, akik azt mondták, hogy nem. Hallottam egy olyan Fejér megyei gyülekezetről, ahol a presbitérium tűrte, még egy darabig tűrte, hogy újabb evangelizáció volt a faluban. Végül összehívták a presbitéri gyűlést, és határozatot hoztak. A tavalyi gyülekezet már megtért. Több evangelizációra nincs szükség. Úgyhogy egyik helyen elfogadták, másik helyen elutasították az Istennek az igéjét, mert különböző a fogadtatás. Egyik helyen nyitott szívű emberek voltak, másik helyen nem. Itt embereken múlik, van akinek erre bezárt a szíve, és van akinek nyitott a szíve. És olyan jó, hogyha ezeket a nyitott szívű embereket látjuk Béreában. Nyilvánvaló, hogy már kerestek valamit. Keresték az életüknek az értelmét. Szerettek volna a lelkiismeretük sok kudarcából megenyhülni, enyhülést találni. Szerettek volna megszabadulni a sok babonasságból, a sok túlvilági ijesztésből és rettentésből, a mindenféle démonoktól, amik riasztották őket. És vágyódtak valami után az élő Istennel való kapcsolat után, és most az ő utcáikon hirdetik az evangéliumot, és a bérabelieknek a szíve nyitott, és elfogadják őt, mert ilyen is volt, hogy készsége befogadták az igét, nekik ilyen volt a szívük. És a te szíved, testvérem, milyen? Zárt vagy pedig nyitott? Amikor Jézus erre jön, megkeres téged, hozza az evangéliumot, nyitott szívvel fogadod el. Jól teszed, ha ez így történik. Az összehasonlítás után a második gondolat legyen az, hogy a bérebelieket kikkel hasonlították össze? Már hallottuk, a Tesszalonika beliekkel. Hiszen mielőtt Béreába eljutott az ige, Tesszalonikában már hirdették, és ott nagyon nagy dolgok történtek. Hát a zsinagógából indult ki az esemény sorozat, utána történt valami lelki esemény, megtelt a szívük irigységgel, ez is egy történés, beteltek irigységgel, vannak lelki történések, amikor emberek a szíve ezt csak elfogta az irigység, és nem bírt ellenállni. Hogy ezeknek ilyen sikerük van, ilyen jó hirdetik az igét. Meg most a zsidó közösség ilyen kevesebb volt, most még a görögök mind nagy tömegbe csatlakoztak Pálhoz. Tehát az irigység betöltötte őket, és ezért tették, amit tettek. De van valami. Az irigység az nagyon nagy hajtóerő. Igen, erős húgózat, ami az embereket sok mindenre, sok rosszra ráviheti. Aztán mi minden tört még ott? Az, hogy látjuk, hogy a piaci népség, illetve mindenféle útszérő összeszedett emberek ilyen csőcselék feltámad, azt olvassuk, hogy mindenféle piaci népségből némely gonosz férfiakat összeszedtek. Tehát egy ilyen zendülés támad, és Pál apostolékat kergetik, vagy meg akarják fogni. Aztán az egész várost fölháborítják, olyan ez, mintha egy követ bedobok a vízbe, aztán gyűrűzik az esemény, egyre nagyobb és nagyobb. Végül egy ház ostromában kulminál az esemény, ahol Jáson vagy Jászon házának a ostroma következik, hogy onnan ki akarják őket vonszolni. Végül eljut a hír a városnak az előjáróihoz, és ott elcsendesül a dolog, mert azért ez a Jászon egy udászik, egy tisztességes, egy méltósággal bíró ember volt, és le tudták csendesíteni ezt a kavarodást. Na, ilyen erőviszonyok voltak ott, ilyen dolgok történtek, és ez mutatja azt, hogy az a nagy ellenszegülés, hogy ezek nem voltak nemes lelkűek. Ami izgalmassá teszi a dolgot az, hogy azért ott is voltak hívők. A Tesszalonika levél első fejezetét elolvassuk, érdemes elolvasni az első részt, az első Tesszalonika levélből, láthatjuk, hogy azért nagy lelki dolgok történtek ott azokban, akik elfogadták. Hogy elfordultak a bálványoktól, az élő Istenhez tértek, úgy fogadták a Pálapostolt, mint Istennek az angyalát, ezt mondjuk a Galatáknál olvassuk, de itt is ez előfordult, és nagy örömmel telt el a szívük, és várták az Úr Jézust, hogy visszajön. Tehát nagy lelki események is történtek ilyen nehéz körülmények között. Ezért mondja Pál a Tesszalonikai beliekeknek, hogy sok szorongattatás között fogadtátok az Istennek az igéjét. Ilyen helyzetben nehéz lehetett hinni, amikor megostromolják annak a házát, aki hívőket fogad be. Hát ez nyilvánvaló, hogy így volt. Ez a Tesszalonika egy érdekes hely volt különben, mert a történelem során máskor is idegen hatalmak uralkodtak rajtuk. Itt a zsidóság tudta befolyásolni az egész közhangulatot, akiknek nagy szava volt, bizonyára a pénzvilága kezükben volt, befolyásos, tekintélyes emberek voltak, és akik hívők lettek, bizony nehéz helyzetben kellett, hogy a hitéletüket megéljék. Sok szorongattatás között kellett az életüket, hív életüket folytatni. Aztán később tudjuk, hogy az iszlám elterjedt a történelem során, és ez is török fennhatóság alá került, Tesszalonika is, és ennek még egy érdekes magyar említése is van, hogy amikor nálunk itt voltak a törökök 150 évig, akkor nem egyszer előfordult, hogy a török pasa beült a református istentiszteletre. Ellenőrizte. Úgy volt ez, mint a kommunizmus idején az állami egyházügyi titkár néha beült, aztán meghallgatta, hogy mit mond a pap. És a török pasa ott ült és hallgatta az ige hirdetőt, nagy lelkesen fölvette a textust a Tesszalonika levélből, és akkor a pasa azt kiáltotta, hogy ne beszélj én nekem Tesszalonikáról, mert az a felséges szultánnak a területe. Beszélj inkább a te szülőfaludról, Kiskocsorról, arról beszélsz. Tehát a felséges szultánnak a területe volt, ahol szintén nehéz volt hinni. Nehéz volt hinni, mert olyan körülmények voltak, amik akadályozták a hitet. Mégis ott is azért volt egy kis csapat, akik azt mondja Pál apostol, még példaképei lettek másoknak is. És hogy most Görögországban milyen erőviszonyok vannak, hogy vannak-e hívők, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, bizonyára vannak kevesen, hogy kik uralják őket, ezt nem tudjuk, de azért Isten igéje az terjed egy-egy ember életében, és ott is voltak azért, és vannak is hívők. Testvér, nem tudom, milyen nehéz körülmények azok, amik akadályoznak téged abban, hogy higgyél. Nem tudom, mik azok a nehéz dolgok, amik miatt nehéz megvallani a kereszténységedet. Talán egy erős egyéniség a családban, akitől függünk, akinek a mosolya is már bántó lehet, amikor látja, hogy mi az Isten igéjével foglalkozunk, amikor olvassuk a Bibliát, hogy rajta kap, hogy imádkozunk, vagy bármi más is lehet, ami akadályoz bennünket. Ki tudja, milyen felségterületek alatt érünk, azért mégis lehet a hitünket valahogy megélni. Isten segítsen bennünket ebben. Tehát ez volt az összehasonlítás a Tesszalonika-beliek egyrészt hitetlensége, másrészt a hívőknek a nehéz helyzete. Harmadszor, hogyan nyilvánult meg a vérabelieknek a nemesbe lelkülete, mint ahogy Károli ezt fordítja. Hogy ezek nemesebb lelkű emberek voltak, hogy ez miben látszott? Azt olvassuk, hogy ezek a bérebeliek nemes lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, nyilvánvaló, hogy a lázadóknál. Úgyhogy bevették az igét, ezért voltak nemes lelkűek. Teljes készséggel, ezért voltak nemes lelkűek. Naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e. Egész gyakorlati módon láthatjuk, hogy miben nemesül az embernek a lelke. Miben lesz jobb az embernek a lelke azoknál, akik elzárják a szívüket. Hogy bevették az Istennek a beszédét. Testvérek, az, hogy bevenni az Isten beszédét, ez valami érdekes kifejezés. És azt jelenti, hogy nem csak a külső hallgatója vagyok az igének, hanem engedem, hogy ez belül formáljon. Beveszem az Isten gondolatait az én gondolataim közé. És ez egy izgalmas dolog, mert akkor az Isten gondolatai, gondolatrendszerei, törvényei, szabályai ott vannak az én gondolati rendszereimben, és azok akárhogy is feszegetik, alakítják, forralják, hogy megváltozzék a gondolkozásunk. Hogy bevenni az igét a tudatomba, hogy az érzelmi világokba beveszem az igét, hogy már ne az érzelmeim uraljanak az Istennek nem tetsző utakon, hanem Isten szabályozza a szívem indulatait is. Hogy bevették az Istennek az igéjét, ez azt jelenti, hogy a szívükbe vették az Isten igéjét, és belül az munkálkodott. Az ige meg az olyan, mint a mag, amit bedobok a földbe, az egyszer csak kiderül, hogy élet van benne. És akkor az a mag elkezd duzzadni, aztán lassan szárba szökken, mert abban élet van. Így az Isten igéje, és ha beveszi valaki az Isten igéjét, hogy olvassa az igét és elfogadja, akkor ez benne elkezd munkálkodni. Az isteni élet elkezd benne az ember szíve mélyen munkálkodni. És mondjuk magában a befogadásban is már nemesbeknek bizonyultak, de ez még jobb lett menet közben. Egy régi ébredési ének szövege jut az eszembe. Ó Jézusom, ó jöjj, és légy mindig velem, nemes bűjön általad a belső emberem. Vagyis az ember belül ott a szíve mélyén megváltozik. Ezt akarja mondani az ének. Ezek így nemes lelkűek voltak. Azt is olvasjuk, hogy készséggel fogadták az igét. Ez pedig óriási dolog, testvérek, amikor valakinek kész a szíve. Azt mondja a Zsoltáros való, hogy kész a szívem. Amikor nem mint a kisgyerek, akinek mondok valamit, és úgy centinként előre lépve jön is, meg nem is jön, hogy elfogadja azt, amit én kérek tőle, vagy amit elvárok tőle, hanem kész a szíve, oda rohan, oda fut, és itt vagyok, hadd tegyem ezt. Amikor valaki készsége fogadja az igét, mert ez jó, mert ezt szeretem, mert ez nekem kívánatos. Így fogadták ezek az emberek, így kész volt a szívük. És még gyakorlati módon bemutatja, hogy hogyan történt ez, hogy ők befogadták az igét. Azt olvasok, hogy naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e. Ez a két szívnek a jellemzője, hogy akkor, ha így van, akkor nézem, hogy tényleg úgy vannak ezek a dolgok. Naponként tudakozták az írásokat, a vére, a beliek, ezek voltak, erre voltak híresek. A vére, a beliek jellemzője volt, hogy naponként tudakozták az írásokat, úgy vannak-e. Ez azt jelenti, hogy ezek, itt azért a zsinagóga embereiről van szó, ismerték már az írásokat. Tehát ezek a Ószövetségen nőttek fel. Tehát már a Bibliánkból 39 könyvet ismertek. Amik mind az Ószövetségnek az üzeneteit hordozták, ezt tanulták, ezt ismerték, ezen nőttek fel. És most jön a Pál apostol, és hirdeti, hogy a Krisztusnak szenvedni kellett, fel kellett támadnia, övé az ítélet, és hogy ez a Krisztus, a Mesiás, a Jézus. És most ők egybevetik az írás. És keresheted az Ószövetségben, hogy így van-e? Megtalálod. Mert az egész Ószövetség az Úr Jézus Krisztusról beszél. Mert az Isten az Ószövetségben eleve elmondta, hogy eljön a Mesiás. Ott készítette a Jézus Krisztusnak az útját. Az Ószövetségnek a proféciái, az énekei, a történetei mind azért vannak. Nem azért, hogy egy népet felmagasztaljanak, hanem azért, hogy a Jézus eljövetelét elkészítsék. Azok a sokféle áldozatok, meg szertartások, azok mind azért értek valamit, mert azokban kiábrázolta Isten, hogy ilyen lesz a Krisztus, ilyen lesz a megváltás, ilyen lesz a Krisztus keresztje, és ilyen lesz az üdvösség, amit szerez az övéinek. Tehát tudakozhatták az írásokat, és felnyílt a szemük. Hát az Ézsaiás is az Úr Jézusról beszél. És a Zakariás is arról beszél. Sőt, már az emberiség történelmének a hajnalán, az Édenkertben, amikor Isten adta a bűneset után az első evangéliumot, eljön az asszony utódja, és a kígyó fejére tapos, ez is a Jézusról szól, mert ott egy férfiről van szó. Az nem más, mint az Úr Jézus, aki legyőzi az ellenségünket, a kígyót, és visszavesz bennünket az elveszett paradicsomba, az Édenkertben. Tehát nyugodtan tudakozhatták az írásokat, hogy úgy vannak-e, és ez egy csodálatos agyi munka lehetett, az értelmüknek nagyszerű megtapasztalása és megvilágosodása volt, még intellektuálisan is nagy élményt jelentetett számukra. Azonban itt egy sokkal személyesebb és mélyebb tudakozódás is lehetett, hogy úgy vannak ezek az írások. Itt nem csak azt vizsgálták, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség mennyire harmonizál egymással, hanem hogy ezek valós dolgok, ezek megélhető dolgok. Tehát testvér, ami a Bibliában le van írva, azt tudom hasznosítani a mindennapjaimban. Azok igazok az én számomra, vagy nem? Tehát valós dolgok-e, amiket meg tudok fogni, amikből élni tudok, amik kísérnek, amik segítenek. Olyan dolgok-e, vagy nem? És így tudakozták az írásokat. Vagyis, hogy igaznak bizonyulnak-e, verifikálódnak-e, vagy pedig nem, csak puszta elmélet, teória az egész, szép gondolatok, vagy pedig a hétköznapokban is ezt meg tudom élni, hogy igaz az én életemben, hogy a bűneimet megvallom, akkor felszabadul a lelkem, az Istennek, nem egy pszichológusnak, az Isten előtt leteszem a bűneimet. Felszabadul a lelkem, vagy nem? Felszabadul. Halálfélelmeim voltak. El tudja venni az Úr Jézus a halálfélelmeit? El tudja venni. igaznak bizonyul. Tehát úgy olvassuk a Bibliát, hogy megvalósulnak azok a dolgok az életünkben, akkor mondhatjuk, hogy ez megtapasztalva is igaz. Mondják a különféle könyvek, hogy volt egy egyszerű ember, de naponta bibliaolvas ember volt, talán kovácsmester, naponta olvasta a Bibliáját, és a Bibliája az örököseire maradt, és oda volt írva az egyik vers mellé, hogy megpróbálva, és igaznak találva. Hogy volt egy vers, egy ígéret, valamilyen üzenet, és az egyszerűen azt mondja, most kipróbálom, úgy lesz-e, vagy nem úgy lesz. Azt mondja, megpróbáltam, és igaznak találtam. Tehát tudakozzuk mi is az írásokat, ilyen nemes lélekkel, és éljük át azt, amit az ember is mondott. Kipróbáltuk, igaznak találtuk. Úgy van mi életünkben is. Amen. Válaszoljunk az igére a 464. dicséret első versének éneklésével. A 464. dicséret első verse így kezdődik. Jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Imádkozzunk. Megköszönjük Istenünk, hogy hozzánk is eljutott a jó hír, az evangélium. Köszönjük, hogy a mi utcáinkon is tanítottál, előtted ettünk, ittunk. Köszönjük, hogy bennünket is hívogattál. Köszönjük, hogy van Bibliánk. Köszönjük, hogy személyesen ránk szabtad, és nem csak külsőképpen, hanem lelkünkben is hallottuk a te hívó szavadat. Előtt tanúskodik a lelkünk, a lelkiismeretünk. Azt is megvalljuk, Urunk, hogy a mi szívünkben annyi ellenkezés van, ami hasonlít azokhoz, akik Tesszalonikába elutasítottak téged. De hálásak vagyunk azért, hogy van a szívünkben vonzalom és irántad, hadd legyen ez erősebb. Nyisd meg a szívünket, hogy nyílt szívvel befogadjuk a te beszédedet, hogy az benn munkálkodhasson a mi szívünkben. És ad, Urunk, hogy ezt meg tudjuk valósítani az életünkben nap mint nap, tudakozván az írásokat, hogy úgy vannak-e a mi életünkre nézve. Adj személyes megtapasztalásokat, és ad, hogy ezekről tudjunk másoknak is beszélni, hogy tudjunk másokat is bátorítani ezen az úton. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg mi népünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretettel várom a gyülekezet tagjait csütörtökön, 5 órakor, amikor a Biblia órát megtartjuk. Fejezzük be Isten tiszteletünket a megkezdett 464. dicséretünk második és többi valamennyi versének éneklésével, majd végül a himnuszt énekeljük. A 464. dicséret második versének éneklésével folytatjuk. Véreddel, mely elkifolyt, mosd le rólam, ami volt.